Kedves hallgatóink, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközségbe nemrég fiatal házaspár érkezett, akik segédlelkészként szolgálnak a következő hónapokban. Hályas Gáspár Orsolya és Hályas István hamarosan befejezik teológiai tanulmányaikat, de addig is a Szabolcsi megyeszékhelyen gyakorolják a lelkészi hivatást. Velük beszélget Gál Tamás.
Vendég a stúdióban egy nagyon aranyos, nagyon kedves és nagyon fiatal házas pár, méghozzá Hályas István és felesége, Hályas Gáspár Orsolya. Szervusz, köszöntelek titeket, remélem, hogy nem baj, hogyha tegeződünk. Köszönjük, hogy itt vagytok a stúdióban, áldás békességet.
Áldás békességet.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük mi is a hallgatókat.
És hát nem véletlenül mondtam, hogy azért szemtelenül fiatalok vagytok, hiszen még nem kerültetek ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem karjai, szárnyai közül, de már-már azért bontogatjátok a saját szárnyaitokat, méghozzá a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség égisze alatt, mint segédlelkészek. No, de az, hogy ide kerültetek, azért az egy hosszabb útnak az eredménye, úgyhogy én arra kérlek titeket, hogy hát kezdjük akkor először a hölgyel.
Persze, jó? Természetesen.
Azt elmondhatjuk, hogy határon túliak vagytok,
igen,
de mindketten más-más határon túlról érkeztetek, és a közös találkozási pont pedig Magyarország volt, már mint az anyaország. Orsi, te a Párciumból származol.
Így van, én a Párciumból jöttem, az érmelléki részről. Igazából az ott van a határon túl, ahogy átmegyünk. Általában én Nyírábránynál szoktam átjönni a határra, nem messze Debrecentől, sőt, talán még közelebb van Debrecen, mint Nagyvárad, úgyhogy ez egy igazán különleges helyzet. Én ott nőttem fel Érbogyoszlóban, az a falu neve. Egy teljesen magyar kisfaluról beszélünk, nem túl nagy népességgel, teljesen református. Ott nőttem fel a szüleimmel, a testvéremmel, a nagyszüleimmel. Úgyhogy tipikusan egy ilyen falusi közösségből származom, és Margitán, a mellette lévő városban, ami ugyancsak magyar város, ott végeztem a középiskolai tanulmányaimat, biológiai kémia szakon, ami nem éppen egy mindennapi, és nem éppen egy teológiához kapcsolódó tudományág, viszont már akkor tudtam, hogy hogyan lesz tovább, de nem igazán sok lehetőség vagy választás volt, és akkor végül ez maradt.
És István, te pedig Kárpátaljáról származol.
Igen, igen. Én nagyszülősön születtem, de igazából azt hiszem 3 hónapos lehettem, mikor elköltöztünk, és laktunk Nagyberegen is, meg Bátyúban, de Bátyúban nőttem fel, úgyhogy Bátyút szoktam mondani. Ott végeztem az általános iskolát, középiskolát, liceumban tanultam, Nagyberegi Református liceumban, és igazából teológia előtt én főiskolán is voltam, mint matek infós. Nagyon szeretem az informatikát még a mai napig is.
Nagyon reálosak vagytok, úgy az érzre.
És erre jött rá a teológia, ami teljesen humán tantárgy, szerintem legalábbis a sok olvasással, meg úgy általában. A főiskolán eltöltöttem 2 évet, és hát éreztem azt, hogy nem vagyok a helyemen, és így jött belőle a teológia. Ott találkoztunk Orsival.
Mindig úgy mondjuk a kapcsolatunkat, hogy egy igazi nemzetközi.
Igen.
Miközben nem is nemzetközi.
Igen, így van, mind ugyanonnan származunk, de mégis mindig mindketten távolról.
Igen.
És mindketten akkor közel laktatok a határhoz.
Igen.
Hát én nem egészen nekem, ugye ahhoz, hogy én hazajussak, egy ilyen 7-8 órát kellett utazzak, úgyhogy eleinte ez még hetente, utána 2 hetente, utána havonta, folyamatosan egyre kevesebbet jártam haza, de így is jó volt igazából, tehát fontosak voltak azok az idők, vagy azok a napok, amikor otthon lehettem, vagy még inkább fontosabbak, mint amúgy, és egyre inkább Debrecen lett az otthon, vagy Debrecen vált hozzá.
Még azért bennem ott motoszkál a kérdés, bár nem akarom ebbe az irányba terelni a beszélgetést, de a magyarság tudat azokon a településeken, ahol éltetek, az mennyire volt jelen?
A mi falunkban abból kifolyólag, hogy nagyon, vagyis hát igazából mindenki magyar volt, nagyon-nagyon érződött az, hogy összetartunk, és én ezt leginkább akkor vettem észre, vagy akkor tudatosult bennem, amikor átjöttem Debrecenbe. Mert teljesen máshogy éltem meg ott a magyarságot, abba a közösségbe, a teológián, és teljesen más volt hazamenni, ahol ugyancsak nem mondhatom, hogy elnyomottak voltunk, viszont tapasztaltuk azt, akárhová megyünk, vagy mentünk hivatalba, hogy nem vagyunk otthon. És nekem nagyon furcsa volt megtapasztalni itt Magyarországon az embereket és magát a felfogást, meg teljesen más volt otthon, úgyhogy nekem ez egy nagyon jó tapasztalat és tanulság volt, hogy mennyire más a kettő, pedig nem vagyunk távol egymástól, és mégis ugyanoda tartozunk.
Tudsz románul?
Hát mondhatni, igen. Úgy szoktuk mondani, hogy nem adnak el.
Ja. Igen.
Igen, hát megvan valami ilyen szinten, de ugye, ahogy elkerültem Magyarországra, nem volt annyira, hol ezt tovább kamatoztassam.
István?
Hát én viszonylag egy kicsi faluban nőttem fel, de mégis fele-fele arányban voltak magyarok és ukránok, úgyhogy nálunk pont azért lehetett ezt a magyarságtudatot még inkább érezni az embernek, mert volt ki előtt. Tehát, hogyha lementünk a focipályára például, akkor mindenki tudta, hogy ki a magyar, ki az ukrán, ki kivel focizhat, meg úgy általában. Tehát,
de nem voltak ezekből viták?
Hát nem, annyira nem voltak. Igazából sikerült összebarátkozni, tehát gyerekként könnyen barátkozik az ember, nem figyel olyan más dolgokra, mint felnőttként, de nem voltak belőle problémák egyébként.
Beszélgetésünk elején akkor ugye arról beszéltünk, hogy azért más irányba indultatok el annó, ugye? Tehát azt azért el lehet mondani, igen, és az elhívásotok az mikor következett be? Hogyan?
Hát érdekes igazából, én református családban nőttem fel, nagyszüleim is, nagyapám harangozó volt, édesapám hitoktató, és nagyon sok gyerektáborban voltam.
Tehát így módon is gyakoroltad, vagy te gyakoroltátok a vallást?
Nem feltétlenül, igen, tehát gyakoroltuk.
Vallásosak
voltak. Igen. De... Tehát valamikor ez 13-14 éves korban lett személyessé. És én utána kerültem el egy református liceumba, ahol nagyon sok ilyen hatás ért engem, tehát voltak ifjúsági bibliaórák, reggeli áhítatók, éneklések, és engem az Úr elhívott már, mikor liceista voltam, hogy akkor, ha befejeztem a liceumot, akkor menjek teológiára. Erősen vitatkoztam én ezzel, és nagy harc volt ez számomra. Sikerült is megharcolni, hogy ha mondhatom így, igen, nem adtam magam könnyen, és a vége csak az lett, hogy azt mondta az Úr, hogy jó, akkor csináljak, amit szeretnék, és így lett belőle az, hogy két év múlva csak teológia lett belőle. Tehát, hogy az a két év az volt, hogy megnézzem, milyen otthon a főiskola, hogy tanuljam, amit szeretnék, és akárhogy is nézzük, végül csak az lett, amit az Úr akart, mert itt kell lennem, ez a helyem, és ha hamarabb látom ezt be, akkor ki tudja most, mi lenne.
Orsi?
Igazából mondhatom, hogy én is vallásos családban nőttem fel. A népegyház ugye azért egy kis faluban sokkal jobban érezhető, és mivel, hogy mindenki református volt, ezért...
Népegyház? Bocsánat.
Hát mármint maga az, hogy úgymond szokássá válik az, hogy te elmész templomba, és úgy, na, ebben nő fel az ember. Főleg, hogyha az elődei is ugyanezt a vallást gyakorolták. Ezek a dolgok nálunk még jobban érezhetőek, mivel nem nagy közösségről beszélünk, viszont én emlékszem, hogy kicsi koromtól kezdve vallásórák és gyermekisten tiszteletek és mindenféle program, amit csak volt, részt vettem. A nagymamám és édesapám is presbiterek voltak, szóval tényleg ott voltunk az egyház életében, meg a gyülekezet életében. Viszont szerintem nekem azt mondhatom el az elhívásomnak, amikor 14 éves voltam és konfirmáltam, akkor került oda egy lelkésznő, aki mai napig a lelkésznőm, és ő általa volt nagy hatással rám ez az egész. Én addig nem is gondoltam, vagy úgy nem is fogtam fel, hogy lehet ilyesmit, hogy lelkésznő, addig mindig csak tiszteletes bácsik voltak nálunk, és akkor láttam meg igazán, hogy milyen az, amikor egy lelkésznő van a gyülekezet élén. De 2010 volt az, amikor úgy tényleg azt mondtam, hogy megszólította az Úr, és oda tettem magam, hogy akkor átadom az életem Krisztusnak egy táborban. Akkor mentem talán 9. osztályba. És azóta nap mint nap megharcolom, de 2014 éves korom volt az, amikor azt mondtam, hogy én lelkésznő akarok lenni. Az nem változott egész végig, nyilván voltak harcok magamban, meg hogy vajon sikerül-e, de az megmaradt.
Ahogy bizonyságtevőket hallok, ugye a bizonyságtevés az, amikor beszámolnak arról, igen, hogy ők mikor találkoztak Istennel. Rendszeresen olyan történetekbe botlok, amelyek arról szólnak, hogy valamilyen tragédia történt velük, és akkor utána tértek meg.
Igen.
Viszont tőletek nem hallok ilyet.
Ennek a megtérés dolognak én úgy tapasztaltam eddig, hogy két ága van. Van, amikor az embernek történik valami az életében, egy nagy dolog, és akkor azt mondja, innentől változtatok, és akkor másképp élek, és akkor ő eldönti, hogy keresztény lesz, Krisztust követi, és ezt tartja ő megtérésnek, és innen indul a változás. De van egy másik, ennek az eseménynek van egy dátuma akár, vagy egy napja, vagy nem tudom, amit az ember el tud mondani. De van egy másik párhuzamos vonala is igazából, amikor az ember folyamatosan épül, és nincs egy nagyobb esemény az életében, hogy akkor na mostantól vagyok keresztény, vagy mostantól vagyok megtérve. Ez a megtérés dolog is szerintem magyarázatra szorul, mert mit nevezünk megtérésnek? Tehát most az embernek minden nap meg kell térnie, vagy egyszer kell megtérnie, és a megtérés azt jelenti, hogy valamiből megtérek Isten felé, és nem a saját utamat járom. Na most ez lehet egy dolog, lehet több dolog, lehet az egész életem, és az egész életem belül is még nagyon sok minden van, amiből lehet megtérni. Ha tényleg mindenből megtérnénk, az ember tökéletes ember lenne, de...
Tehát akkor minden nap meg kell térni, ha ezt akartad.
Igen. Minden nap az embernek biztos, hogy vannak olyan területei, igen, hogy meg kell harcolni, hogy akkor most nem erre megyek, hanem arra megyek, mert így lettem tanítva a Krisztus által.
Akkor harcok, belső harcok nektek is voltak bőven.
Hogyne, persze. Hát igen. A teológián előtte, utána, közben.
Igen. Tehát tényleg mindenhol.
Ahogy elkezdtük az egyetemet, én emlékszem, hogy az egyik professzorom mondta, hogy még az első óráink voltak talán, és mondta, hogy hát nagyon jól gondoljuk meg, hogyha erős a hitünk, akkor rendben van, viszont hogyha gyenge, akkor nagyon két út áll előttünk. Az egyik, hogy teljesen összetörünk, és inkább jobb, hogyha hagyjuk akkor, és maradunk a saját hitünkkel, és a másik pedig az, hogy megerősödünk, és megpróbáljuk elfogadni azokat a dolgokat, amiket megtanulunk, és hallunk ott az egyetemen. Mindkettőre láttam példát, ami azt illeti. Nekünk is voltak harcaink, szerintem ezt mindenki megharcolja. Lehet, hogy nem feltétlenül lesz ilyen tudatos, csak talán visszanézve veszi észre, hogy ez az volt, de úgy gondolom, hogy ez azért ott van az emberek életében.
Tehát akkor a megtérés sem ilyen egyik pillanatról a másikra a folyamat, hogy akkor most már egyik pillanatról a másikra jó ember leszek, és a régit ugye magam mögött hagyom, hanem ez is egy felépülő történet?
Hát onnan, hogy elindul az ember, tehát a tudás is kell, nem elég a hit. És a tudás nincs meg, amikor elindul. Oké, hogy a hit megszületik, de onnantól kezdve építkezni kell. És amíg nem építkezik az ember, nyilván boldogok a tudatlanok alapján, de igen.
És akkor, ha már a tudásnál járunk, a tudás átadásának pedig alapvető eszköze a lelki pásztor?
Nem feltétlenül, szerintem.
Akkor egyik eszköze?
Igen.
Akkor a lelki pásztor miben tud segíteni? És akkor most rátérhetünk arra is, hogy milyen a jó lelki pásztor, vagy milyen jó lelki pásztorok szeretnétek lenni, ugye?
Én nem is tudom, hogy létezik-e olyan, hogy jó lelki pásztor.
Létezik. Hát tökéletes olyan... lelki pásztor nem létezik.
Na igen.
De
igen.
Jó lelki pásztor biztos, hogy létezik. Nagyon sok tulajdonság kell, hogy összejöjjön, szerintem, hogy valakire azt mondják, hogy ő egy jó lelkész.
És arra a kérdésre felelve, hogy hogyan tud tanítani, vagy mi az, ami inkább ebben segít, szerintem az jutott most eszembe, hogy szerintem az emberek hamarabb felfigyelnek egy lelki pásztorra, aki Isten igéjéről beszél, mint egy átlagos ember. Mármint, hogy ezt úgy értem, hogy be tudják azonosítani, hogy akkor ő most Isten igéjéről tanít, Istenről tanít, Krisztusról beszél, és talán jobban befogadóak ilyen szempontból, mint egy átlagos emberre. Viszont ez nem biztos, hogy minden esetben igaz, csak úgy gondolom, hogy talán nagyobb ennek az esélye.
Mondjuk egy lelkipásztornak azért közvetlennek kell lennie az igen. emberekkel, egyértelműen vagy igen.
Hát... Egyértelműen igen. Az emberekre egy másik ember tud hatással lenni. Tehát egyedül nagyon nehéz kereszténynek lenni szerintem, sőt lehetetlen, ezért van szükség közösségre.
Gyülekezetre.
Igen, közösségre, gyülekezetre. Viszont tehát az egyháznak Krisztus a feje, akárhonnan nézzük is, és egy lelki pásztornak is van főnöke, még ha nem is az egyházi struktúrában nézzük, de szerintem mindenképp Istennek kell felelni, vagy felelősséggel tartozni ezzel kapcsolatban. Én mindig úgy gondoltam, hogy az embernek csak annyit kell elmondani, amennyit már ő maga is átélt. Nem kell ehhez teológiát elvégezni, nem kell lexikális tudást összeszedni, ha a saját tapasztalatait továbbadja, az már bőven elég.
Térjünk arra, hogy ti házas párok vagytok, hogy ez mennyiben segítheti akkor a lelkészi munkátokat a jövőben.
Sok mindenben. Hát, ez csak előny lehet. Olyan szempontból, hogy ha én például valami közben jön, nem tudom, lebetegszem, vagy bármi, soha van ki, beugorjon helyettem. Tehát ha nyilván nehéz olyan lelkésznek, ahol a szomszéd faluból, vagy kettővel arrébb kell valakit keresni, aki kisegíti.
De nyilván megvan ennek a hátránya is, mert mindketten hazavisszük a munkát. És nincs meg az, hogy akkor én most leteszem, mert a férjem teszem azt, nem ezzel foglalkozik, és akkor egy kicsit tudunk beszélni másról. Viszont ez az, ami hátrányként talán lehet előny is. Mert akkor tudom, hogy van kivel megbeszélnem. Tudom, hogy ismeri úgymond a helyzetet, vagy ismer engem annyira, hogy tudja, milyen ez az egész dolog, és ilyen szempontból szerintem sokkal könnyebb az, hogy meg tudjuk egymás között beszélni, meg egymással ezeket a dolgokat. Hát biztos megvan az előnye és a hátránya, még most kezdjük tapasztalgatni, ugye, mert nem olyan régóta van ez a helyzet, de reméljük,
hogy... friss házasok is vagytok, azt azért elárulhatjuk a hallgatóknak.
Nem régen volt, néhány napja volt, egy hónapja.
És pár nap.
És szeptember 4-től vagytok itt nálunk, igen. a Nyíregyháza Városi Egyházközség segédlelkészeiként. Igen. Eddig milyen tapasztalatokkal, milyen feladatokat kellett eddig elvégezni?
Hűha, nagyon-nagyon sok rétű. Igazából nagyon sok mindent megtapasztaltunk ez alatt a kis idő alatt, és ami nagyon hamar eltelt, szóval csak kapkodtuk a fejünket. Napról napra olyan dolgokkal nézünk szembe, meg tapasztalunk meg, amikkel eddig vagy nem is találkoztunk, vagy csak nagyon ritkán találkoztunk.
Mondj már egy példát.
Hát akár ezek a felnőtt konfirmációs előkészítők, szóval nekem ez nagyon új volt.
Amiatt, mert itt a gyülekezetben vannak ilyenek is.
Így van. Azért, mert ahol ugye én felnőttem, ott magától értetődő, hogy 14 éves korban az emberek lekonfirmálnak, és nem találnék még olyat a faluba, aki nincs megkeresztelve és nincs lekonfirmálva. És ugye ez furcsa is volt nekem, mikor átjöttem minden Magyarországra, mert itt azért nem ilyen magától értetődő a dolog. És most kezdődtek el itt a gyülekezetben ezek a felnőtt konfirmációs előkészítők, amire nagyon kíváncsi vagyok, mert még nem találkoztam ilyennel, és szerintem nagyon jó dolog. Na meg hát ott vannak a hittanórák, ami úgy szintén egy kihívás, és még nagyon-nagyon sok minden.
István?
Én valahogy úgy érzem, hogy akárhányszor megyünk el ugyanarra az alkalomra, tehát mondjuk legyen csak reggeli áhítat, az mindig más. Tehát ugye vannak reggeli áhítatok minden hétköznap reggel, és hogy egyszer az egyik lelkész prédikál, utána a másik lelkész prédikál, és teljesen más alkalom tulajdonképpen, mert nem ugyanarról beszélünk, az igen mégis ugyanaz, de mégis más az előadásmód, más az üzenet, amit átadnak, és ilyen szempontból nem tudom, olyan, mint hogyha minden nap új lenne igazából, mert akár elmegyünk egy esküvőre, igaz, hogy még csak megfigyelőként, de nincs két egyforma esküvő se, tehát mert mindig mások az emberek, más az ige hirdetés, más az ige, személyre szabottan mindig kell nézni, hogy ki az, akit összead az ember, és akár ugyanígy egy biblióránál is vannak új tagok, új kérdések, tehát hogy soha nincs az, hogy na, ilyenem már voltam, és akkor nem tudom, nem menjünk ma el, vagy nem tudom, tehát hogy én szeretem azt, hogy nagyon sokat tanulunk. Igazából az elmúlt 2-3 hétben rengeteget tanultunk. És ez olyan dolog, ami kézzel fogható, tehát látja az ember, hogy működik, és hogy ezt majd szeretné továbbvinni.
Tervek? Nem tudom, hogy mennyire lehet tervekről egyáltalán beszámolni, mert hogyha jól tudom, akkor ugye nem ti fogjátok majd azt megszabni, hogy hova mentek szolgálni.
Nem nagyon tervezünk igazából. Ami van, az az egy évre. De erre az egy évre, hogy utána mi lesz, azt egyáltalán.
Ugye még előttünk áll egy záróvizsga a 6. év végén, ami azért még ugye készülni kell, és majd aztán meglátjuk, hogy az Úr hogyan alakítja, bízunk benne, hogy a legjobb lesz nekünk. Eddig is az volt, úgyhogy reméljük, hogy minden rendben lesz. Családalapítás tervei azok vannak, azt is oda bízzuk.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok nálunk, és az Úr áldását kérjük a további munkátokra. Áldás békesség.
Köszönjük szépen. Áldás békesség.
Kedves hallgatóink, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközségbe nemrég fiatal házaspár érkezett, akik segédlelkészként szolgálnak a következő hónapokban. Hályas Gáspár Orsolya és Hályas István hamarosan befejezik teológiai tanulmányaikat, de addig is a szabolcsi megyeszékhelyen gyakorolják a lelkészi hivatást. Velük beszélgetett Gál Tamás.